Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 337. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző héten leszálltunk a magas velocipédről, és ma még átülünk egy lóra, hogy igazán stílusosan haladjunk visszafelé az időben. Már csak azért is feltűnő lesz a múltba révedés, mert egy hete már szóba kerültek a legújabb és legmenőbb kétkerekű járművek, és bár ma még csak éppen, hogy körülnézünk a múlt század fordulójának Magyarországán, a jövő héten már együtt utazunk az akkoriakkal, postakocsin, lóvasúton, meg persze éjjel az omnibusz tetején. De ha már előkerültek a legújabb gyártmányú bringák, visszakanyarodunk ahhoz a beszélgetéshez, amelyet félbehagytunk a korábbi adásban. Katona Attila belekezdett a bicikli evolúció felvázolásába, és mint egy előrevetítette, hogy manapság milyen drótszamarak állnak a rendelkezésünkre. A Debreceni Kerékpármúzeum alapítója ugyanakkor az időrendben a velocipédnél állt meg. Sőt, pontosabban éppen az úgynevezett csontrázóról való leszállás módját ecsetelte. Ennek a műveletnek a pontosításával folytatjuk Katona Attilával az interjút.
Első megálló.
Ha most egy átlag mai városi biciklit néz az ember, ott is, hogyha nem jól állítom be a magasságot, és nem ér le a lábam, amikor mondjuk a pirosnál meg kell állnom, akkor az már önmagában veszélyes. Hát itt meg ugye esély nem volt arra, hogy kicsit oldalra döntöm, aztán majd rátámaszkodom a lábamra.
Lelépek, így.
Igen, tehát hogy tulajdonképpen ezt ők így, ezt mégiscsak úgy gondolták alapon, amikor ezt elkezdték használni, akkor ezt ők nem gondolták egy közlekedési eszköznek, hanem ez inkább a szórakozás része volt, gondolom.
Így van, majd ugye jött a láncos meghajtású velocipéd, ugye ez a kenguru. 2023-ban volt szerencsém a Budapesti Közlekedési Múzeumnak restaurálni is egy eredeti darabot. Ugye azt úgy kell elképzelni, mint a velocipédet, viszont ott már áttétel volt láncos meghajtása velocipéden, és ugye itt már rájöttek arra, hogyha az áttételt változtatják, akkor ugye gyorsabb, nagyobb sebességet el tudtak érni, gyorsabban tudtak vele haladni, és majd utána már jött ugye az egyforma kerekű kerékpár, az úgynevezett biztonsági kerékpár, amikor már két kisebb kereket raktak bele, és ugye a lánc meghajtásnál, amikor rájöttek, hogy az áttételes hajtással gyorsabban tudnak haladni, így ugye már elég volt a két kisebb egyforma kerék is, hogy tudjanak vele gyorsabban közlekedni.
Nem állítom, hogy a fizika az erősségem, de őszintén nem tudom, hogy miért volt az az elképzelés először, hogyha egy ilyen nagyon picike van hátul és egy nagyon nagy kerék elől, akkor az majd jobban lesz hajtható. Hogy azt gondolták, hogy az egyforma kerék nagysággal nem fognak tudni olyan sebességet elérni?
Így gondolom, hogy ugye az elől a nagy átmérőjű kerék, és ugye gyorsabban fognak haladni. Arra gondoltak, és ugye ezzel nem is volt probléma, hiszen én is már 30-33-mal már tekertem velocipéddel, de az már elég veszélyes, mert ugye eléggé rázkódik, viszont gyorsan lehet vele menni. Ugye mai napig megy a velocipéd világbajnokság, úgymond, ugye azzal el is kell büszkélkednem, hogy a Lápi Sándor barátom kétszeres velocipéd világbajnok 165 kilométeren.
Ebben ezek szerint jók vagyunk, ilyenkor szeretünk közös többes számot használni, amikor valaki más elért egy eredményt.
A Sándor jó barátom, úgyhogy tudom azt, hogy mit tesz azért, ugye, hogy egyszerűen csak kikerüljön egy ilyen világbajnokságra. Nem, hogy megnyerje.
Ezért erre nyilvánvalóan készülni kell, azért gondolom, hogy akkor ő állandóan velocipéddel kell, hogy tréningezzen.
Így van, rengeteget velocipédezik, ugye főleg a Tiszatónál, viszont ő mindenben benne van, úgyhogy ilyen mobilis, mint én, hogyha a kerékpárról van szó, bármit szinte megteszünk, hogy ugye ezt népszerűsítjük, mint ahogy én is, ugye a kerékpár fejlődését is, meg hogy a különböző ritkaságú kerékpárjámat ugye be tudja mindennaposan mutatni.
Ahogy mondtad, hogy ez a 30 fölötti kilométer per óra szám, ami már veszélyes, tehát hogy mondjuk nem az átlag autóutakra van ez tervezve, mert itt nagyon komoly veszélyeket jelent, tehát egy kisebb bukkanó vagy akár egy árok. Akkor ezt az ilyen tükörsima úton csináltad meg?
Igen. Hát ilyen autópályaszerű úton, de nagyon jó vagy könnyű dolgom volt szinte, mert ugye annó rengeteg macskaköves út volt, földút, és ugye ott azért elég nehéz volt ugye már eleve megtanulni és vele menni, de úgy képzeld el, hogy én is egy pár nap alatt tanultam meg velocipédezni, amikor lekerült ugye ide Debrecenbe az első velocipédem, ugye itt van egy lugasom, és képzeld el, hogy kidrótoztam, és órákig csak felleszálltam, ugye, hogy rögződjön a fejembe, ugye, hogy kell fel meg leszállni, hogyha gond van, és képzeld el, hogy egy jó esős idő után, ugye én is földúton a fülbe mentem el először, aztán utána, ugye, mint a házat se a kéménynek kezdjük el építeni, ez körülbelül olyan, és ugye itt már, amikor az udvaron bent tudtam menni a földúton, akkor ugye utána kimentem a Fancsikai útra, és ugye a bicikli úton már szinte könnyű volt, megkönnyebbülés volt ott tekerni.
Közönséged már csak akkor lett, amikor nem volt eséskelés.
Igen, nem volt. Hát hál' Istennek nem volt eséskelés. Egyszer volt, amikor akadt egy gyökérbe, ugye az első kerék, ugye ennek úgy kell elképzelni, hogy egy olyan kereke van szinte, mint egy országúti kerékpárnak, és ugye azon átfordultam, de hál' Istennek a bicikli út mellett ugye a földre estem, és ugye nem lett probléma belőle.
Na, hát ez mindenféleképpen egy happy end-es sztori, de én közben megakasztottam ezt a történeti haladásunkat. Ott tartottunk, hogy már egy lánccal hajtható velocipéd után tulajdonképpen már azonos méretű kerekeket használtak. Az mennyiben tért el, tehát a velocipéd utáni első már azonos méretű kerekeket használó bringa, az mennyire tért el a mostanitól? Miben volt más?
Többféle találmány volt már akkor ugye láncmeghajtásos, de ugye már az 1800-as évek vége fel, 1890 körül, 1900 körül inkább, már ugye teljesen olyan formája volt, mint a mostani kerékpároknak. Ugye hosszabb volt, előre nyúlóbb a villa, hogy jobban elnyelje ugye a rezgést, jobban terpesztett az első villa, viszont szinte ugyanaz volt, ugye volt egy kontrásagy hátul, egy rudazott fék elől, egy gumi peremenfogó fék, úgyhogy ez ugye itt rohamosan meg is indult, úgy kell elképzelni, hogy az egyik jött a másik után szinte, meg ugye már 1903-ban a Störmelcser ugye szabadalmaztatta az első agyváltós háromsebességes agyat, amit már ugye használtak 1900 körül. Sőt, mi több, ha jól emlékszem, 1898-ban az angoloknál már használtak háromsebességes agyvált.
Aminek a mostani funkciója volt meg, hogy az adott terephez és a gyorsulási viszonyokhoz állított be tulajdonképpen a...
Így van, három gyönyörű szép kis fokozat volt benne, amit ma is használunk, egy könnyebb, közepes és egy nehezebb, amivel gyorsabban tudunk haladni.
Főleg a századforduló környékén, de már igazából a reneszánszban is nagyjából úgy megjelölték, hogy akkor hol is lenne a nőnek a helye, és egy csomó mindent elkezdtek engedni a nőknek a századforduló idején, de ha csinálták, azért volt, hogy megszólták őket. Tehát, hogy akár mondjuk a bringázásról van szó, és akkor ahhoz a megfelelő viseletet elkezdték hordani, mert mondjuk pont nem szerették, hogy mondjuk becsípi a szoknyájukat, és azért inkább nadrágot. Hát szóval ez azért néhányaknál kiverte a biztosítékot, de most is látjuk, hogy van férfi vázas és női vázas. Én nem tudom, hogy ma egyébként mi a funkciója ennek, azon túl, hogy nyilván a férfi vázasnál, ahol középen van ez a plusz alkatrész, igen, amit nehezebb átlépnünk, azon kívül egyébként bármiben különbözik a férfi és a női bringa?
Hát kényelmességben, ugye a könnyebb, mint mondtad te is, a könnyebb átlépés miatt. Viszont erről volt egy kis beszélgetésem kerékpáros barátommal most nemrég, és ugye ha idősödik az ember, viszont a férfiak is kényelmesebb az átlépés, ugye nekem is például sokan nem tudják, de 5 gerinc műtétem volt, és ugye sajnos én úgymond le is bénultam 10 évvel ezelőtt, és ugye akkor szerettem én is használni, még volt is női holland kerékpárom, amit éppen csak át kellett tennem a lábam, hiszen nem nagyon tudtam mozogni, és ugye nekem is sokkal könnyebb volt az átlépés, sőt, mint több a kerékpár használata is.
Mert hogyha mondjuk ilyen nagyon hepehúpás úton mész biciklivel, akármelyikkel, nem is csak a velocipéddel, hogy az jó a te gerincednek?
Én a kerékpárnak köszönhetem, hogy most itt ilyen 90 kilósan, teljesen kisportolva, élem a mindennapjaimon, sajnos folyamatos kezelés alatt van a gerincem, de én a kerékpárral fogytam le, a kerékpár miatt kezdtem el megint mozogni, ugye az úszás az nem lett jó nekem, sajnos levette a súlyt a gerincemről teljesen, és ugye olyan mozdulatokat csináltam, hogy egyszerűen nem tudtam kijönni a medencéből. Majd ugye gondoltam egyet, és elkezdtem készíteni magamnak a kerékpárokat, ugye geometriára odafigyelve, kormányhoz, szűlés, magasság, mindent próbálgatva, és ugye így találtam egy pár országúti kerékpár megépítettem magamnak, és ugye én azokkal közlekedek szinte mindennaposan.
Tehát előtte is bringáztál, mielőtt a gerinc problémáid voltak, csak utána ahhoz alakítottál ki biciklit, ami a leginkább mondjuk úgy, hogy kiméli a gerincedet.
Így van. Aztán meg ugye az országúti kerékpárokat találtam a legjobbnak, hiszen előre hajolva implantátum van a gerincembe, uh-huh. és ugye olyan szögbe hajlok előre, hogy ugye letekerek 20-30 kilométert, és ugye nem fáj a hátam, nem veri a hátamat, ugye ezt a vasfém dolgokat a gerincembe gondolom, és ugye így többet le tudok vele tekerni, és ugye egyszerűen nem is fáj. Már egy mountain bike-on, vagy egy cruiseren már nem is nagyon tudok kerékpározni, hiszen minél egyenesebb háttal ülök, nekem annál jobban fáj tőle a hátam.
Hát akkor a velocipéd innentől kezdve tényleg csak nagyon rendhagyó esetekben gondolom.
Igen, hát most is volt egy kisebb kiállításom itt Debrecenbe, ugye itt ilyenkor mindig megyek vele egy-egy karikát, és ilyenkor természetesen bemutatom, hogy hogy működik, de nem járok már el vele úgy, mint annak idején, ugye.
Az orvos ennyit engedélyez.
Igen.
Jó, a századforduló idején, amikor már tényleg ilyen szinte általánosnak is lehetett mondani, mikor volt az, amikor már mindenki nyugodtan utazhatott vele, és nem szóltak rá a hölgyekre?
Hát az 1900-as évek elején ugye már Magyarországon is használták, sőt, mi több kisiparosaink már kézzel készítettek ugye női kerékpárokat, majd ugye 1929-től a Weissmann-Fried Csepel vas és fémművek is ugye készítette, úgy, ahogy a férfi kerékpárt, úgy a nőit is, de már az 1900-as évek elején ugye rengeteg női kerékpár is készült. Az 1910-20-as években már ahogy a férfi kerékpárok, úgy a hölgy szebb kerékpárok is készültek, ugye díszítve is. Ezeket a régi kerékpárokat úgy kell elképzelni, hogy itt gyönyörű szépen, itt a csőnél a toldatok, ezek az úgynevezett muffok, ugye ezek díszesekre lettek reszelve, ugye úgy lett lezes forrasztással melegítve, és ugye úgy lettek felépítve a kerékpárvázak, hogy nem csak strapagépek voltak, hanem gyönyörű kerékpárok is készültek már annó.
Pont azon gondolkoztam, hogy ma már lehet eladni egyáltalán női kerékpárt azzal, hogy akkor ez most ilyen kecsesebb, bájosabb, szebb. Szerintem az, aki bringázik, nemtől függetlenül, de most javíts ki, nem így van, a praktikumra megy. Tehát azt, ami neki a legjobb, ahogy te is magadnak olyat választasz ki, ami a legjobb, de ezen felül azért vannak nyilván olyan igények, hogy de én mondjuk kéket szeretnék, én meg pirosat, és azért ennél még akár cizelláltabban is megjelenik ez az esztétikum.
Igen, vannak, most is készülnek, ugye gyönyörű szép női kerékpárok, viszont már olyan gyönyörűek nem, mint annó akkoriba, mint mondtam, ezeket a muffudíszes, muffos faragásokat rajta, ugye ez a kézi munka látszott ezeken a kerékpárokon. Most is vannak nagyon szép női kerékpárok, viszont én szerintem már elvesztette azt a szépségét, mint például egy annó készült ilyen kisiparos hölgykerékpárnál, hogy látszott, hogy minden, szinte minden darabja ugye kézzel lett kidolgozva, és ugye minél jobban megfizették annó a kisiparosokat, annál szebb, több időt töltöttek a kerékpár szépítésén, és ugye annál szebb kerékpárokat készítettek akkoriban. Ezzel most nem akarok senkit megbántani, de ugye régen ugye a kerékpárok is úgy készültek, hogy minél tartósabbak legyenek, minél kevesebb szervízigényű legyen a kerékpár. Ugye a mai nap meg már ugye úgy készülnek, hogy inkább elhasználjuk, dobjuk el és megyünk tovább, vesszük a másikat. Nem mondom, ugye, hogyha jobban a zsebébe nyúl az ember, vannak olyan kerékpárok, ugye, amik strapa kerékpárok, és ugye évtizedekig el tudjuk használni őket, hogyha ugye rendesen karba vannak tartva, viszont a minőségre annó odafigyeltek jobban.
De technikailag nem változott már legfeljebb csak olyanokban, hogy egyre jobb lett abban az értelemben, hogy mondjuk több váltó, tehát hogy már több váltási lehetőség, vagy szóval mik voltak azok a változások, amik még a 20. században továbbfejlesztették a biciklit, hogy ez egy még funkcionálisabb, még jobban használható jármű legyen?
Hát ugye ezt az agyváltós rendszert is folyamatosan fejlesztették, az is folyamatosan fejlődik. Ugye már a mai nap használt ugye csúcs agyváltók már olajfürdős olajba fut a hátsó agy, viszont a lánc meghajtás is, ugye a láncos váltórendszer is egészen a 1900-as évek elejére nyúlik vissza, és ugye az is szinte minden évben, minden évtizedben fejlődött. Most már ugye, hogyha az ember megnézi, ugye már csak elektromosan nyomogatunk egy gombot, ugye például a Tour de France-on vagy a Giro Italián, ugye már olyan kerékpárok készülnek a versenyzőknek, ahol már szinte egy-egy kart nyomkodsz, és ugye elektromosan, akkumulátorosan vált lefele, ugye 10-11, akár 13 sebességet is, és ugye ezt folyamatosan finomították, és én nem tudom, hol lesz ennek a vége. Én nem nagyon szeretem még eleve ezt a fékrendszert is, ezt is folyamatosan. Ugye a tárcsafék a legbiztonságosabb, viszont én még a régi patkóféknél megálltam. És
mi a kettő között a különbség? Bocsánat a tudatlanságomért.
Hát ugye a tárcsaféknél két kis olajmunkahenger dolgozik, és ugye ahogy húzod a fékart, ugye ez azonnal megállítja a kereket. Viszont régebben bovdenes fékeket használtunk, és ugye ott a peremen fog két fékbetét, amit ugye egy bovdennel húzol meg szinte a fékkarttól. Nagyon jó fékek azok is, ugye, hogyha jó fékbetétet használsz, természetesen jobb minőségű fékeket, bovdent, ugye itt mindenre oda kell figyelni, mert minden számít, de itt is úgy volt, hogy mindenből ugye legyártottak ebből a patkófékből egy kicsit silányabb minőségű, de viszont a nagyon jó minőségű, meg nagyon jó fogott. Ha szinte megállította a kerékpárt.
Nyilván te ugye minden tudásoddal együtt döntesz és használod ezeket, de hogyha egy laikus, egy hobbi felhasználó, tehát nem is napi szinten használja, egy héten egyszer veszi elő mondjuk a bringáját, mert csak a boltig akar kitekerni, vagy a piacig, ő neki azért, ha egy igazán biztonságos és számára kevés dologra kelljen figyelni, tehát hogy egy ilyen feltételrendszerrel ajánlanod kellene egy bringát, akkor a tárcsásat mondanád a fék szempontjából?
Így van, akkor egy trekkinget, ugye egy városi kerékpárt, aminek már ugye tárcsafék van felszerelve. Szerintem az a legbiztonságosabb. Télen is meleg, hideg, jöhet rá eső, ugye az megfogja a kereket, ugye, mint az autónál is. Ugye úgy kell elképzelni ezt a fékrendszert, és ugye meg is lehet vele állni. Ugye itt a peremen fogó fék is biztonságos, ott is lehet a fékbetéttel ugye játszani egy picit, de a legbiztonságosabb a tárcsafék természetesen. És ugye azt is ajánlom.
Úgy mondtad, hogy az új helyen, tehát ez még jövő idő akkor, hogyha jól gondolom, vagy már átköltöztetek erre a 200 négyzetméterre?
Nem, már ki lett tisztítva, folyamatosan dolgozunk ezen. Nagy köszönet jár ide a Civis Háznak is, ugye a támogatásért, meg a városvezetésének is, hogy ebbe a dologba támogatnak, hiszen ők adják a helyszínt, ők is újítják fel, de viszont nem fizetek érte ugye annyi bérleti díjat, így van, mint más, ugye ebbe kapok kedvezményt, ugye csak a városról van szó. 10 éve volt az első kiállításom, ugye amikor elhatároztam, hogy csinálok egy kiállítást, mert mindig a motorokat, az autókat látom, és ugye a kerékpár nincs, és ugye így kezdtem el a kiállításaimat egyre többet létrehozni, majd ugye 2020-21 körül a Borsos villába csináltam a legszebb kiállításomat, ez az Időutazás két keréken című kiállítás, úgymond első része volt, majd 22-ben a második 23, 24, 25, és ugye 2022-ben javasolták a Debreceni Értéktárba való bevételemet, de viszont, hogy magánszemélyként az értéktár része nem lehetek, így ugye a munkásságom és a gyűjteményem került be a Debreceni Értéktárba, majd az nemzeti értékké is vált.
Van egy kezdeti pont, amit tudod, hogy na, ekkor volt az, amikor eldöntöttem, hogy én ezeket elkezdem gyűjteni.
Hát ez már gyerekkorban megragadt bennem, ugye amikor megkaptam az első kerékpáromat édesanyámtól, és rögtön aznap újonnan szétszereltem, hiszen ugye én nem úgy gondoltam volna, de mai napig úgy vagyok vele, hogyha jön valami egybe gyári kerékpár, akkor én rögtön látom benne, ami szerintem nem úgy kellene, és akkor rögtön szét is szedem.
Ne várjál, ezt beszéljük át. Tehát, hogy hány éves voltál, amikor megkaptad azt a biciklit?
8-9 éves.
Kaptál egy biciklit, és nem az volt az első, hogy úristen, azonnal menjünk vele két kört, hanem ránéztél, és nyilván akkor már tudtál biciklizni, tehát azon már túl voltál.
Igen.
És azt mondtad, hogy hát szerinted nem jó ez itt, ez az áttétel a nem tudom minek a nem tudom miére, és fogtad és szétszedted.
Így van, sárvédőre került, kormányt lefordítottam, és felépítettem a kerékpárt, ahogy tetszett volna, és ugye itt meg is indult a lavina, mert ugye majd jöttek a kempingkerékpárok, majd jött a Csepel BMX, utána a külföldi BMX-ek, és mindet úgy szerelgettem, majd ilyen 10 éves koromban a bátyám asztalos volt, és ugye mindig ott olajoztam, és úgy csinált nekem egy külön helységet, ahol tudtam szerelgetni magamnak, és ugye itt már magam szerelgettem, ugye még akkor épült a tócós kert, és ugye hátul a tócó völgybe heggesztettük a vázakat, csöveket, merevítőket, ugye ahogy mi elképzeltük, úgy ugrattunk vele, úgy volt strapabíróbb a kerékpár, úgyhogy ez ilyen lavina volt.
Azon túl, hogy anyukád biztos nagyon boldog volt, hogy rögtön szétszedted az ajándékodat.
Igen.
Hogy egyébként mi az, ami például ezekben nem tetszett neked? Miknél érezted azt, hogy na jó, ezt itt ki kell javítani?
Sportosabbra, ugye sportkerékpárt, versenykerékpárt akartam volna, ez meg egy hétköznapi kerékpár volt, és ugye egyből láttam, hogyha lefordítom a kormányt, leveszem a sárvédőt, vagy elvágom a sárvédőt kisebbre, sportosabbra, akkor ugye másképp fog kinézni, és valószínű, hogy azt tetszett meg benne, ugye, hogy ami a fejembe születik, azt alkottam meg úgymond a kerékpáron.
És ezek rendesen, már bocsánat, hogy így kérdezem, hogy rendesen működtek, tehát azt, amit például kaptál, azt átalakítottad, és akkor azzal tök jól tudtál menni, és jobb volt, mint amilyennek kaptad.
Így van.
De hogy nem volt ebből soha bajod, hogy nem jó annyira a fék, vagy valami, szóval nem rontottad el ezeket, anyukádnak nem kellett aggódnia.
Azokkal nem változtam. Azokkal nem, hát ugye ez inkább a kerékpárnak a formáján változtatott.
Akkor te voltál legmenőbb ugye, az osztályban.
Így van, és ugye majd a 90-es években már jöttek a mountain bike-ok, majd ugye 2000 körül megszereztem az első úgymond veterán kerékpáromat, ugye, ami nem volt meg minden gyári alkatrész, és ugye akkor már az járt a fejembe, hogy lehetne viszont ezt 1930 körülre visszaállítani úgy, ahogy ugye majd 100 évvel ezelőtt ugye elkészítették ezt a kerékpárt, és akkor minden eredeti dolgot megpróbáltam megszerezni. Minden eredeti alkatrészt ugye ehhez a kerékpárhoz, ez egy Weiss Manfred Csepeli zomártávlás kerékpár volt, 1934-36 körüli, és ugye nem voltak eredetiek a kerekek, a hajtómű, kormány, ülés, stb. És ugye elkezdtem ezt megszerezni hozzá, egyre több gyűjtő kollégával megismerkedtem, régiségvásárokba jártam, járok még mai napig is, és ugye minden alkatrészt megszereztem hozzá, ezt ott a múzeumban meg is lehet tekinteni, hiszen ez ki van állítva folyamatosan.
Valaki már ezt ellenőrzi?
Már a női párja is.
Bocsánat, hogy közbeszóltam. Valaki ellenőrzi? Tehát van olyan, mint mondjuk az oldtimer autóknál, hogy minden nagyon autentikus legyen, mindennek az legyen, amit eredetileg szántak, vagy ez akkor neked fontos volt, és akkor még nem tudtál róla, hogy egyébként ezek akkor lesznek igazán eredetiek, hogyha mindenből a kornak megfelelő részletet beszerzed.
Hát ugye itt a Budapesti Közlekedési Múzeum is rám bízza, ugye, hogy restaurálom nekik a kerékpárjukat. Nem tudom, hogy engem úgy ki tudna ellenőrizni, de ez ugye a szíve, a tudása az embernek. Arra van bízva, viszont megmaradt a katalógus képek, tudjuk körülbelül a kerékpárnak, hogy mi az eredeti, mivel voltak akkor szerelve, hogy a katalóguson látszik, le van írva pontosan, hány milliméteres sárvédő, milyen széles, milyen formájú, úgyhogy ez adott, itt nem lehet, ugye itt csak azzal lehet úgymond csalni, amit én nem szeretek, hogy ugye rengeteg utángyártott dolog készül, uh-huh. és ugye eredetiként vannak árulva, amitől borsózik a hátam, és ugye ezeket rakják rá a kerékpárokat, meg a legnagyobb baj, hogy itt nem is említik meg, hogy utángyártott például, hanem eredetiként adják el.
De azt te meg tud állapítani, hogyha ránézel.
Már sokszor én se, úgyhogy ebből már vagyunk is bajban, én már ugye nem is nagyon vásárolok ilyen dolgokat, mondjuk váznyaktáblát vagy csengőfedelet, mert viszont már ugye gramra néha leszoktuk mérni, megnézzük jó alaposan a fémet, hogy miből készült, de már ugye vannak olyan ügyeskezőek, hogy gramra pontosan megcsinálnak például egy csengőfedelet is.
Hihetetlen.
És ugye akkor már rögtön nem nagyon tudjuk. Uh-huh. Meg ugye rengeteg módszer van rá, hogy ez bepatinázt, úgymond, uh-huh. és ugye megcsinálják szinte olyan állapotúra, mint hogyha 100 évig állt volna például valahol egy uh-huh. fészerbe.
Szemfülesnek kell lenni.
Úgyhogy ez ilyen összetettebb dolog ez.
Közbevágtam pont, amikor mondtad, hogy és egyébként ennek a bringának, amiről meséltél, annak van egy női párja is.
Így van, ez az ománztáblás férfi kerékpár volt, ez egy kerékpárboltos barátomnak volt a nagypapáé, és ugye itt Debrecenben, itt a Bika körül egy pincébe találtak egy női csepelkerékpárt, amit ugye hiányoztak a kerekei, hátsó sárvédő, meg egy pár apróság, és ugye azt is szépen úgymond restauráltam, és ugye az is ki van már állítva a férfi párja mellett.
Azt mondtad, hogy majd, hogyha már ugye működő formában lesz ez a 200 négyzetméteres terület, tehát már be lesz rendezve, már arra is lesz rendesen hely, amire most kevésbé van, hogy bent tudj építeni, mármint ugye biciklit. Ezt hogy képzeljük el, mert ugye nem a semmiből van, tehát azért, mert neked van egy darab kormányod, abból még valószínűleg nem fogsz bringát építeni, de hogy egyrészt hogyan jutsz hozzá ezekhez, vagy hogyan találod meg ezeket a régi darabokat, és utána hogyan történik ezeknek az újjáélesztése?
Hát ez ugye van sok olyan kerékpárom, ugye már most a mostani múzeumban is, a megadott helyen is van már egy kis műhelyen berendezve, sőt, mi több már, ez több is, mint egy műhely, mert egy kis szoba is, amiben úgy kell elképzelni, hogy szőnyeg és ugye minden kánahán, minden a kezemre áll, úgy van letéve. Ugye ott mindennaposan készülnek el fel a kerékpárok, sok olyan kerékpár van még, ami nincs összerakva, mindig kerül valami alkatrész, ugye, gyűjtő kollégáktól, vagy régiségvásárból, internetes vásárláson ugye hirdetik, és tudom, minek mennyi híja van még, és ugye, amit már úgy látok, hogy ilyen 80-90%-ból össze tudok rakni, az mindig előtérbe kerül, felmegy egy állványra, és akkor elkezdem szépen összerakni, így bővül ugye mindennaposan ez a kis kerékpár múzeum, úgy szokták mondani most már, hogy Debrecen kerékpáros paradicsoma.
Azért is kérdeztem rá a fékre, mert mind a mellett, hogy ugye a biciklizést népszerűsíted, úgy látom, hogy nagyon nagy figyelmet fordítasz arra is, hogy de azt úgy tegyük, hogy ne legyen senkinek semmi baj.
Hát igen, most már iskoláknak is, iskolás osztályoknak is tartok tárlatvezetést szinte mindennaposan, és ugye itt a legfőbb probléma ugye ebbe a nagy forgalomba, hogy nem használunk bukósisakot. Uh-huh. Nem tenném ezt kötelezővé, viszont gyermekeknek ajánlom, és ugye a tárlatvezetésemen utána mindig rászánok 10-20 percet, sőt, mi több ott van a 70-es évekből bőr, ahogy látod, és bukósisak, uh-huh. hogy ugye szokják meg a gyerekek, uh-huh. hogy a sisakot használják. Ugye sok szülőnek felhívom a figyelmét rá, ugye az elektromos rollernél is, uh-huh. de ugyanúgy a kerékpárnál, az elektromos kerékpárnál is, hogy vegyük fel azt a bukósisakot, és ugye mindennaposan probléma ez. Így ugye amikor a tárlatvezetéseimet befejezem, akkor utána mindig kikészítek egy pár bukósisakot, kényelmest ugye, amit fel tudnak próbálni, és ugye most már hál' Istennek van a városban is már egy-két kisrác, aki eddig bukósisak nélkül közlekedett kerékpárral, most már felvette a sisakot, és mutat itt nekem vissza, és mutatok a fejére, hogy itt a sisakati, és akkor ez nekem hatalmas nagy érzés, vagy jó érzés, mert ugye Nagyon kell a biztonságra, ugye, ugyanígy nem csak a sisakra térnék ki, hanem maga a kerékpáron, amit mondtál is, fékrendszerre is, hogy a kerékpárok legyenek rendben, és ugye nem ott kell ezeket barkácsolni, hanem el kell vinni szakszervizbe, és olyan embereknek odaadni a kerékpárokat, ugye, akik mindennaposan csinálják ezt, és a kerékpárt fel kell készíteni ugye az útra is, ugye nem elég a sisak a fejen, hanem ugye itt agyba is el kell dönteni, viszont a bringásoknak mindenképp azt ajánlom, hogy egy bukósisakot tegyünk a fejünkre, nem egy nagy összeg egy sisakot felvenni, ugye sokan mondják, hogy mert a gyerek nem akarja felvenni, hát nekem van két kisgyerekem, egy 4 meg egy 9 éves, de mind a kettőjük, amikor már megy ki biciklizni, már a kisebbik is zente, és egyből veszi a sisakot, veszi fel a fejére, és úgy megy kerékpározni. Ezt már kiskorban ugye ezt be lehet egy sima játék közben is. Így van. Ugye én nem fogadom el azt a választ, hogy mert a gyereknek nem tetszik a fején, itt a szülőnek kell eldönteni, és ugye úgy kell beállítani a gyereknek, hogy ezt hordja is.
Ez a bicikli része ugyanúgy, mint a csengő, van, a fék, igen.
Így van, a fény visszaverő, a lámpa, ugye a lámpa is nagy probléma, hogy sokan nem használnak lámpát, sötét öltözetbe mennek. Én inkább azt ajánlanám, hogy minél világosabb öltözetbe induljunk el kerékpározni, hogy láthatóak legyünk. Ugye ugyanúgy a kerékpár lámpákra is, hogy most már ugye ilyen csoda akkumulátoros ledes lámpák vannak, amik nem egy nagy összeg, és mégis látszunk, jobban látszik a kerékpár, és ugye az úton is jobban észrevehetőbb. Ugye ez a világos öltözet, mint a sötét.
A láthatósági mellény és a többi, azok mind nyilván segítenek.
Ugye a városon kívül már kötelező is.
Hát és teljesen érthető, mert nulla közvilágítás mellett, meg aztán pláne életveszélyes a dolog. Én gyerekkoromból emlékszem, hogy dinamós volt a bringán a hátsó lámpa, és onnan jutott mindig az eszembe, hogyha nem kapcsoltam be, hogy ugye rá kellett pattintani a kerékre, és akkor hallottam, hogy ilyen zúgó hangot adott. És hogyha azt nem adta, akkor tudtam, hogy nem raktam rá ezt a dinamót. Tehát gondolom, most már ilyenek nincsenek.
Vannak még, ugye, csak ezek már olyan, nem olyan, ugye vannak agydinamós kerékpárok is, amik jó minőségűek, de ugye vannak még dinamós rendszerű kerékpárok is, hát ugye ezek jobban lassítják is a kerékpárt. Én inkább két kis felakasztható kis jobb minőségű lámpára gondolok, ami ugye nem is fogja a kerékpárt, nem izzajol, ahogy te mondtad, a dinamó, és ugye nagyon nagy fényt ad le, és ugye jobban látható is. Ugye annak idején az 1800-as években, ugye itt még a gyertyás lámpák, kerékpárlámpával kezdődött minden, ugye majd a petró, karbid lámpák, ugye ezt is be tudom mutatni a múzeumba, és ugye itt a kerékpár világítása is egy külön témát megélt, mert az is fantasztikus, ahogy fejlődött.
Folyamatosan készülnek a biciklik, de azt úgy meg tudod mondani, hogy ami furra készen van bringa, ami úgy van kiállítva, hogy ehhez már nem nyúlsz hozzá, abból mennyi van, és a nem nyúlsz hozzá alatt mit értünk ezeket? Azért néha így le kell venni, meg kell járatni, vagy pont az a jó neki, ha békén hagyjuk?
Nem, ezeket a kerékpárokat úgy kell elképzelni, sokszor gyűjtő kollégáknak is elmondom, hogy nem csak az a munkám, hogy felépítesz, hogy visszahozol a múltból egy kerékpárt, hanem az is nekem a legfőbb célom, hogy ugye majd az én gyermekeimnek és azoknak a gyermekeinek is megmaradjon majd a kerékpár, úgymond a jövő számára, és ezekkel folyamatosan foglalkozni kell, ezeket folyamatosan kezelni kell, a fémet, különböző olajokkal kenem, a bőr részét, a bőrszerszámost, ugye a gumit, mindent tápolni kell, ugye ezzel én úgymond úgy hozom össze a kellemest a hasznossal, hogy ugye én reggel lemegyek általában 6-7 óra fele a múzeumba, és megiszom a kávémat, eldöntöm, hogy még kerékpárt veszem le a falról, elmegyek, bringázok vele egyet, ugye mind működő, használható kerékpár, visszaviszem, felpumpálom, látom rajta, hogy mik úgymond amik ápolásra szorulnak, rendbe rakom a kerékpárt, felpumpálom a kerekeket, lekezelem olajjal a bőrt, amivel kell, különböző vegyszerekkel, és ugye megy vissza a helyére, és ugye ez egy örök körforgás, hát hiszen minden kerékpárral foglalkozni kell, szinte mindennaposan, és így gyönyörűek ezek a kerékpárok, és még élek, addig gyönyörűek is lesznek, az biztos.
De és akkor jól gondolom azt, hogy nem csak arról van, csak idézőjelben, hogy ápolod, hanem hogy muszáj, hogy néha forogjanak azok a kerekek, és ráüljön valaki, mert az ugyanúgy árt neki, hogyha csak áll.
Sok mindenkinek nem tetszik az, hogy egy ilyen régi kerékpárt ugye megtekerek. Én úgy vagyok az ilyen régi kerékpárokkal, hogy ezeket meg kell mozgatni, ezeket meg kell mutatni, hogy a múltban milyen kerékpárokkal közlekedtek. Én szeretek is egy-egy kört menni a főutcán, a Piac utcán, és jót is tesz neki, úgymond, hogy egy picit megmozdul benne minden alkatrész, és ugye majd utána olajozom át szinte őket. Ezzel szerintem nem rontok a kerékpár helyzetén, hanem ezzel inkább adok neki még egy plusz pár évet.
A bringának is van lelke, tehát hogy érzi, hogy egy kicsit él, nem csak áll.
Igen, szoktam meg magamban is motyogni is néha, mint hogyha megbolondultam volna, beszélek hozzá, és akkor gyere csak most, és akkor szépen rendbe rakom, felpumpálom, és akkor menjünk egy karikát, mint hogyha a szíve lelke lenne a kerékpárnak, én úgy kezelem őket.
És a kérdésem első fele, hogy mennyi van, azt nem lehet megmondani, mert mindig változik?
Folyamatosan, mindennaposan változik. Tegnap voltam fent egy kis megbeszélésen Budapestre, úgyhogy megint hoztam haza egy bringát. Minden nap itthon is ugye van egy tároló részem, egy műhelyem is. Itt is vannak még kerékpárok. Hát majd 200 összeszerelt kerékpárról van szó, ami folyamatosan bővül. Hát most ilyen 140-150 kerékpár van, ami egy kicsi foglalkozás után kiállítható, de mondom, rengeteg olyan kerékpár, vagy több kerékpár van még, ugye, ami például gumit, kereket, lámpa, kiegészítő, még valami, ez az kell, egy párnapos munka is. Ugye ezeket folyamatosan előveszek egyet, ha nincs kedvem már ezt csinálni, akkor belenyúlok egy másikat, kezdek csinálni, akkor több energiám van, megint visszatérek a másikra, úgyhogy ez ilyen pontosan nem tudom, ugye már most írom a kis leltáramat is, meg ugye írom a kerékpárokhoz való úgymond tudásomat is, hogy honnan jött a kerékpár, kitől, kié volt, rengeteg olyan kerékpár van, aminek tudom a múltját is. Van olyan kerékpár, amit Franciaországból hoztak le 1930-ban, és egy érdi úriember vette meg, hogy Érdről járt le Velencére Balatonra dolgozni 2 hetet, és tekert vissza Érdre vele. Na most ez a kerékpár már 95 éves, és az unokától tudtam megvenni egy minimális összegért, és teljesen eredeti állapotban van a kerékpár, úgy rendbehozva, hogy nem csak gyönyörű, hanem ráülök és megyek vele, mint annó a nagypapa is.
Katona Attilával, a Debreceni Kerékpármúzeum alapítójával beszélgettem, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket mind elmondtad nekünk.
Nagyon szívesen, én köszönöm.
Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
Amennyiben közlekedésről van szó, a biztonság majdnem olyan fontos volt nagyjából 150 éve, mint ma. De van, ami felülírta ezt a jogos védelmet, és ez nem volt más, mint az etikett, a női szemérmesség. A múlt század fordulóján egyes döntéshozatali joggal rendelkezők határozottan fontosabbnak tartották, hogy a hölgyek összezárt combbal üljenek meg egy lovat, vagy több rétegű hosszú szoknyájukban egy biciklit, mint a tényt, hogy mindkét módszer igen balesetveszélyes. De ezért igazán nem tehetünk szemrehányást, meg akarták védeni a hölgyek erkölcseit, akár az életük árán is. Mármint a hölgyek életéről van szó. És ha azt gondolnánk, hogy ezek a döntéshozók férfiak voltak, hát tévedünk. Akinek a nagy köszi jár, az Anna királynő volt, aki szinte a ruha védelmében szorgalmazta, hogy a női lovas mindkét lába egy oldalon lógjon. Na most kezdj el vitatkozni egy uralkodóval, sok sikert! Ezek után pedig fokozatosan elvárás lett, hogy úri hölgy csak oldalvást ülje meg a lovat. A 16. századra ez az ülés a málhanyerekhez vált hasonlatossá, és már egy szarv egészítette ki, amelyet Medici Mária helyezett át annyira, hogy a normál esetben a másik oldalra kerülő lábát át tudja vetni rajta, így biztonságosabban tudott lovagolni még ebben a kitekert pozícióban is. Nem mellesleg a kengyelt is ő vezette be, írja Oswald Barbara történeti áttekintésében a lovasok.hu oldalon. A 19. században felkerült egy-egy szarv az úgynevezett dálmanyeregre, hogy mindkét láb kényelmesen és megtartva helyezkedjen el a lovon, amely a hosszabb vagy gyorsabb haladást is veszélymentesebbé tette. És ez igen fontos volt, hiszen a visszafogott viktoriánus népek nem tették csak úgy ide-oda a lábukat. Ez az amazon nyeregnek is nevezett csoda egészen az 1930-as évekig apró változtatásokkal, de alapjaiban megmaradt. Ezen a II. Világháború, illetve az azt követő évek változtattak, amikor egyre több nő szerette volna kifejezni azt a nézetét, miszerint férfi és nő egyenrangú. És milyen szép kerek lenne ez a sztori, ha így érne véget. De nem. Oswald Barbara beszámol arról is, hogy néhány évtizede több fejlett európai országban újra divattá vált a dáma nyereg, sőt, még egyesületek is alakultak, amelyek a női nyeregben lovaglókat tömörítik. Hát, erre nem lehet mit mondani, csak talán magamat ismételném, sok sikert. Pedig mennyivel egyszerűbb lett volna már eredetileg is, ha nadrágot húznak a dámák, és dámanyereg, felesleges kockázat és bármilyen erkölcstelenség megvalósulása nélkül kényelmesen ülik meg a lovat. Szerencsére a biciklinél nem volt opció, hogy egy oldalon tekerjenek mindkét lábukkal a 19. században, azóta se. Így ez a szórakozás, sport, közlekedési eszköz már csak egy extrém problémát vetett fel a nők számára. Mégis hová tegyék hosszú szoknyájukat, hogy ne akadjon be a kerékpár egyetlen részébe se. A modern nő viszont már nem várt engedélyre. Ahogy a melltartót is kitalálta és megalkotta, először egy zsebkendőből, de erről majd máskor. Most jöjjön röviden a biciklis nadrág története. Nagyon hosszan nem is lehetne elemezni, ugyanis három szakaszra bonthatjuk a nadrágban bringázást, időben visszafelé haladva. A harmadik a ma ismert, illetve viselt darab, ami az aerobik divattal követelt magának helyet a ruhás szekrényekben, és fényes rugalmasságával sajnos többeket arra sarkalt, hogy bicikli nélkül is nyugodtan viseljék. Mindegy is. A második az az úgynevezett nadrág, mert hogy jó ideje tudják a kerékpárosok, hogy abban kerekeznek, amiben akarnak, csak lehetőség szerint a nadrág szárát a lánc oldalán rögzítsék a bokához, ha nem szeretnék, hogy olajos legyen. Ebből szoktak néha a zokniba betűrt, vagy a térdig felhajtott nadrág szárak lenni. És persze kizárólag féloldalasan, imádnivaló. Az első pedig természetesen az a darab, amely a 19. század közepén azt hazudta magáról, hogy szoknya, hiszen ez volt a társadalmi elvárás, csupán a szokásosnál rövidebb volt, és alatta egy bőnadrágot rejtett. Nyilván ez és általában a korszakban megjelenő nadrág kezdemények erősen kötődtek a feminista mozgalmakhoz, ahogy közvetetten maga a kerékpár használat is. Így jött létre az imént említett budgyos nadrágszoknya, a Bloomer, amelyet 1851-ben az Egyesült Államok beli Elizabeth Smith Miller tervezett. A ruhadarab a nevét azonban a projektet elsőként támogató Amelia Jenks Bloomerről kapta. Európában erre még jó ideig nem lesz szükség, hiszen a városi közlekedésnek évtizedekkel később vált résztvevőjévé a kerékpáros nő. Hogy itthon mikor és miként lett közlekedési szempontból is az egyik legfejlettebb város Pest-Buda, erről beszélgetünk a folytatásban.
Második megálló.
Dr. Kalocsai Péter van itt velem, város és közlekedés történész, az ELTE Verzsenyi Dániel Pedagógus Képző Központjának történelem tanszékének vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm én is a tisztelt hallgatóságot!
Ha azt kérdezem, hogy hogyan kezdődött a közlekedési szempontból a polgárosodás, mármint olyan értelemben pontosabban, hogy a 19. század közepén már voltak-e jelei annak, hogy Pest-Buda, amely nem sokára majd ugye egy központi hely lesz oda, hát jönni fognak a népek, akik majd valamilyen módon haladni is akarnak.
Én úgy gondolnám, hogy a 19. század utolsó harmadát világítsuk meg, beszéljünk róla, amikor a kiegyezés után, az osztrák-magyar kiegyezés után az osztrák-magyar monarchián belül egy belpolitikai konszolidáció valósult meg, és egy nagyon gyors gazdasági, társadalmi és egyéb fejlődés következett be, amely időszakot a magyarországi modernizációnak is nevezzük, tehát az 1867-től az első világháborúig terjedő időszakot, és ennek a modernizációs folyamatnak nagyon fontos részét képezte az urbanizáció. Tehát ekkor válik majd Budapest ugye 1873-tól beszéltünk Óbuda-Buda és Pest egységesítéséről, bár az előbb említettek a 19. század közepét, 1849-ben már a Szemere kormány elrendelte Pest és Buda egyesítését, de a szabadságharcos körülmények között ez nem valósult meg. Utána Bécsnek nem volt érdeke az, hogy ezeket a városokat egységesítse, inkább az oszd meg és uralkodj elv alapján jobb volt, hogyha egy nagy jelentős város nem jön létre itt Magyarországon ebben az időszakban. A kiegyezés követően viszont, ahogy már az előbb említettem, 73-tól megvalósul az egységesített főváros, hogy méltó ellenpólusa legyen Bécsnek az osztrák-magyar monarchián belül is. Ez az az időszak, amikor Budapest világvárossá vált, előbb Európa tizedik, 1890-ben, majd 1900-ban pedig a nyolcadik legnépesebb városa lesz, kiépül a sugárút, nagykörút, rengeteg épületet húznak fel, tehát akár csak az országház épületére, az operaházra és még számosra lehetne gondolni, és hát ha a városi közlekedésnél vagyunk, akkor elengedhetetlen, hogy Budapest esetében a hidakat is megemlítsük, tehát egy hidépítési hullám is lezajlik országosan is, de Budapesten is. Megépül majd a Margit híd Budapesten, 1896-ban átadják a ma Szabadsághídnak nevezett Ferenc József hidat, amelyre az utolsó szegecset, egy ezüst szegecset maga a Ferenc József vert be, és hát mindjárt első éjszaka el is lopták a legenda szerint a ezüst szegecset, aztán pótolták, aztán megint ellopták, és akkor többet már ezüst szegec sem került a Szabadsághídra, aztán megépült az Erzsébet híd.
Amit beraktak utána helyette, azt minden alkalommal csak nem hívták ki szegény Ferenc Józsefet, gondolom én.
Nem is, tehát itt azt pótolták, tehát az avatásnál az utolsó szegecset ő ütötte be, és akkor az egy ezüst szegec volt, aztán az eltűnt. De a másik híd, ami az Erzsébet híd, amit 1903-ban adtak át, és 26 éven át a világ legnagyobb fesztávolságú függőhídja volt, szintén reprezentatív, szép híd volt a budapesti közlekedés szempontjából elengedhetetlen, de hogyha már itt a világ viszonylatban jelentős beruházásokra térek ki, akkor meg kell említenünk, hogy Európában és a világon is a második volt a budavári sikló, Gőzsikló, az elsőt Lyonban adták át, a svájci fogaskerekű vasút az Európában ötödikként valósult meg, tehát ez a pár példa, amit mondtam is, mutatja a dinamikus fejlődését a városi közlekedés terén a fővárosnak, de hát nem csak a fővárosban, hanem a vidéken is jelentős beruházásokra került sor. Én most már 3 évtizede kutatom a városi közlekedés és az urbanizáció összefüggését, ezekben a témákban számos publikációm jelent meg, és egy érdekességet hadd említsek meg, hogy a kutatásaim szerint eddig a vidéki városok közül egyedül Szombathelyen létesült közúti aluljáró már 1899-ben a Szemépályvar és a Terpályvar és közötti átvezető úton, hogy a vasúti forgalom a városi közlekedés ne zavarja, Győrben pedig a Baros-hidat adták át, ami a győri vasúton túli városrésznek a belvárossal való jobb kapcsolatát biztosította, vagy állandó kapcsolatát. Ezzel kapcsolatosan azért lehet érdekességeket is mondani, hogy ebben az időszakban még a fogatott járművek voltak a meghatározóak. Szóval, hogy az a Baros-híd, ma is átvezett a pályvak fölött, alatt a gőzmozdonyok közlekedtek, amik fütyültek, prüszköltek, és számos esetben előfordult az, hogy a fogatott járművek, lovai megbokrosodtak, megijedtek, hogy alattuk a gőzmozdony prüszkölt vagy fütyült, és hát ebből számos galiba baleset is bekövetkezett. A többi vidéki városban ez ebben az időszakban nem volt jellemző, még egy világ szempontból érdekes beruházásod említsek meg, hogy a Temesváron átadott vasbeton híd 1908-ban az világ elsőséget jelentett fesztávolsága szempontjából szintén. Temesvár pedig a magyar várostörténettel foglalkozó történészek Magyar Manchesternek nevezték, tehát nagyon dinamikus fejlődés következett be a Bánát központjában.
A végtelenbe és tovább.
Dr. Kalocsai Péter, város- és közlekedés történész, ma éppen csak betekintést nyújtott a múlt század fordulójának Magyarországára. A jövő héten folytatjuk a beszélgetést többek között a lovak városi közlekedésben betöltött szerepének fokozatos átalakulásáról. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, a jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.